Üdvözlünk veleteket, sziasztok! Itt vagyunk a Vezes Csapat Rádió 2022. évének, biztos, hogy szépen összehoztam. Szóval az idei év 13. adását kezdjük meg éppen Vakka Gáborral és Kovács Olivérrel, én pedig Fejér Pati már itt van a kommentmező a YouTube. Itt vagyunk a francia nagydíj után, hogy így képbe helyezzük magunkat, hogy mi is történt tegnap előtt és azelőtt. És hát, mint ahogy a élőben bennünket követők már látják, elég egyértelmű, ugye a hétvége témája nagy a gáz a Ferrari-nál, és hát nagy, most ez így nagyon nehéz körbefogni, hogy megkezdeni, hát végül is időrendben könnyű megkezdeni, hogy honnan kezdjünk, de tényleg minden irányból az jön ki, az lehet szinte kihozni, hogy gondok vannak, megoldások egyelőre nincsenek.
Hát, hogy honnan kezdjünk, az eléggé hosszan visszagörgethető az időben, hiszen lényegében a negyedik hétvégétől fogva műszaki hibák követik a műszaki hibákat a Ferrari-nál, miközben a Red Bull elején még úgy tűnt, hogy a Red Bull lesz hasonló cipőben, nagyon gyorsan fordult ez a trend, és nagyon tartós ez a Ferrari esetében, és ez eredményezte azt, hogy Carlos Sainz eleve, hát hogy mondjam, legfeljebb vízhordóként lehetett elni a kvalifikáción, de nagyon ügyes vízhordóként egyébként, hiszen a rajtbüntetések miatt az ő teljesítménye rajtpozíció szempontjából nem volt releváns.
Azért én itt hozzátenném, hogy nem csak műszaki hibákról van szó, ugye a versenyzők is hibáztak, ezen a hétvégén is láttunk éppen, majd később beszélünk róla. Egyébként meg ami az időmérőt illeti, nekem kicsit elsőre furcsa volt, hogy milyen távol vannak egymástól, szóval hogy Sainz mennyire távolról húzza Leclerc, de...
Ugye a szélárnyékről beszélünk a Q3-ban.
Ja, igen, bocsánat, akik esetleg nem látták, vagy nem értették, arról volt szó, hogy Sainz, akinek nem volt tétje az időmérőnek, szélárnyékot biztosított Leclercnek, aki...
Legalábbis próbált.
Próbált, és mondom, azon csodálkoztam, hogy milyen messziről kezdi, vagy... Mindkét alkalommal, amikor próbálkoztak vele, nekem úgy tűnt, hogy túlságosan messze van, de aztán végül csak összehozták, jó néhány tizedet adtak neki.
Egyébként erről volt egy számításunk a vezes.hu per Forma 1 oldalon, ha visszakeresitek, hogy mennyit segített Sainz Leclercnek, pusztán a telemetria mélyebb és pontos ismerete nélkül a szektoridőkből kiindulva próbáltuk összehozni, hogy mennyi is lehetett az a bizonyos segítség, ugye a pálya elhelyezkedése szempontjából fontos kiemelni azt, hogy az az egyenes darab, ahol Sainz próbált meghúzni Leclerc Q3-ban, ez egy rövid szakasz és DRS nélküli, és ráadásul szektor idő tekintetében nehezen mérhető, mert pont abban az egyenesben is van, illetve az utána lévő hajlatban a második és a harmadik szektor határ. Szóval egyébként az elemzésből ott ki is jött, amit így összehoztunk frissében, hogy 22 ezred volt mindössze a másik szektorban a differencia, ami magát az egyenes tartalmaz, és utána a harmadik szektor volt egy ilyen 3 másodperces, majdnem azt hiszem.
De ott már nem éreztette annyira a hatását, tehát hogyha összehasonlítjuk a végsebességeket is, minimális 2-3-4 km per órás volt az eltérés a szélárnyékos és a szélárnyék nélküli köridő, illetve kör között.
Egyébként, bocsánat, érdekes az, hogy legalábbis a nemzetközi sajtóban nagyon sok helyen arról volt szó, egész hétvégén arról beszéltek futam során is, hogy a Ferrari a gyorsabb autó, és a Red Bull előnye csak az egyenesbeli tempója. Ehhez képest azért, hogy az időmérőn húzni kellett, és úgy szerzett polt, akkor nem biztos, hogy ez a leggyorsabb autó. Persze az is más kérdés, hogy milyen egy autó versenytempója, meg milyen a kvalifikációs tempója, de azért érdekes, hogy még ez is kellett ahhoz, hogy tuti biztos legyen a pol.
De egyébként, hogy mondjam, az egész szezon alatt már szerintem Szaúd-Arábiában kiemeltük itt a csapatrádióban, hogy azért látszik az, hogy a Red Bull-é az egyenes, és a Ferrari ki a kanyarút is, ugye kijött gumikezelésbe, hogyha emléked, nekem ez nagyon beragadt, hogy már ott ezt kiemeltük, és azóta ez nem igen változott. Ebből a szempontból belegondolunk abba, hogy mi folyik az egész szezonban, ugye gyakorlatilag az, hogy a kanyarokban jobban működő Ferrari többet is dolgozza a gumikat, míg az egyenesben a Red Bull visszahozza a kanyarba összeszedett hátrányát, és összességében miatt az energiátadósok felé billen a mérleg. Ugyanis,
mert nyilván a pálya jellegétől.
Igen, ugyanis,
már amennyire billen.
Na pont ezt akartam hozzátenni, hogy ebből a szempontból Ausztria például egy üdítő kivétel volt, mert ugye az pont az elkezőjét láthattuk. De igen, majd itt a gumi használatot végül annyira nem is tudtuk a Ferrari kapcsán összevetni a Red Bull-dal, majd később még kitérünk, hogy viszont kivel tudtuk összevetni. De igen, itt a Ferrari próbáltak szélárnyékozni, és aztán a 3/10 másodperces körüli előny Leclercnél elég volt, hogy a pole position-hoz Verstappen.
Meg ugye arról se feledkezzünk meg, hogy alapvetően a különböző számítások nagyjából egára hozzák ki a Red Bull és a Ferrari teljesítményét. Lehetett is látni. Hát megint lehetne vitatkozni arról, hogy mennyire pontosak ezek a grafikonok, illetve kiírások, nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy nem, de az alapján kb. Semmi a különbség. Viszont amit itt említettél az imént, egy nagyon érdekes szempont volt, hogy jobb a kanyar tempója a Ferrari-nak, és jobban meg is dolgozza a gumikat ebből kifolyólag. Elképzelhet ugyanakkor, hogy éppenséggel ez üthetett vissza ezen a hétvégén, hiszen már a hétvége korábbi részében is lehetett látni, ahogyan kifejezetten instabil főleg Leclerc autója a hosszú nyújtott jobb kanyarban például.
Igen, hát itt ugye ezek a hosszú nyújtott kanyarok, ráadásul ebben a hőségben, ami itt volt, Ricardon itt belengedték a nagy nyári versenyt, mondjuk kicsit elbújhattak volna amellett, amit mondjuk Magyarországon alakodott a kis 31 fokukkal, bár igaz, hogy ott a páratartalom nagyobb a Rivérához közel, de ez most részletkérdés ebben a szempontból, szóval igen, ott a nagy hő, meg a hosszan terhelt gumik egyetesen komoly kopást eredményeznek. Egyébként itt a kommentmezőben már elindult a másik későbbi fő témákról a beszélgetésünknek, nagyon örülünk, hogy Sainz-féle stratégiai döntés helyessége, nem helyessége, mi is kitérünk rá, és örülünk, hogy írtok és üdvözlünk közben, így beköszönjük. Szóval visszaadom a szót, tehát az időmérőt ezzel nagyjából le is rendeztük, mert gyakorlatilag eldőlt ezzel, hogy Leclerc a legelején, Sainz meg a legvégén, egy Ferrari szendvicsből indult szinte a mezőny, Paul Ricardo.
Annyit még hozzátennék azért, hogy Perez időmérő szereplése egy kicsit jobb volt annál, mint amire számítani lehetett a szabad edzések után, de aztán a versenyen végül láttuk, hogy inkább az időmérőn jött ki neki igazán jól a lépés, és a versenyen, majd később beszélünk még róla, de a versenyen szintén nem volt annyira versenyképes. Úgy tűnik, hogy vagy csak ezen a hétvégén, vagy általában is annyira azért nem érzi ezt a pályát. Szóval...
Hát akkor térjük rá.
Szóval azt akarom mondani, hogy Perez előtt le a kalappal a harmadik helyen, az időmérős harmadik helye miatt, mert nem vártam tőle ezt, de aztán utána vissza is vonta ezt a gratulációt a versenyen azzal, hogy ott már nem volt meg a versenytempója.
Meg nem csak nem voltak a versenytempójában, a hétvége korábbi részében sem muzsikált annyira jól, tehát hogy
említettek
Gábor. A harmadik egy abszolút váratlan volt.
Igen, pont ezt mondtam, hogy a...
Igen, azt említette Gábor. Egyébként rátértük a versenyre, és egyébként nekem már az meglepő volt, hogy Leclerc meg tudta tartani rajtnál az első hét, az elmúlt futamokon, azért a Red Bullok mindig jobban.
Én valami olyasmit olvastam ennek kapcsán, hogy elvileg a Ferrari-nál változtattak a kuplungon, szóval ennek lehet jelentősége a rajtolás tekintetében, hiszen nem mi egy, hogy hogyan fogod a kuplungot, meg van a jó fogásfot, vagy mi rá jó reakcióidő, valószínűleg ezekkel volt probléma az előző hétvégén, amikor láthattuk is, hogy adott esetben gyengében rajtolt Leclerc, mint ezúttal, de... Ha már a reakcióidő szóba került, ezúttal Hamilton volt meglepően jó. Majd meg is előzte Max Verstappent, hogy egy picit hosszabb az egyenes akkor, vagy jobban esik a kanyarív.
Egyébként szerintem nem csak biztosan benne van, hogy akár szerepet játszhat az említett kuplung is, de azért alapvetően ez mindig egy kicsit hazárd játék, és ezen a futamon később is látunk ilyet, hogy volt egy kis szerencse, vagy bal szerencse valamiben, szóval nyilván egyéni dolog is az, hogy valaki hogy kapja el a rajtot, és úgy mondjam, a lényeg, hogy szerintem az autókra vonatkozó következtetés nehéz ennyiből levonni, hogy most egyszer jobban kapta el a rajtot, lehet, hogy tényleg egyszerűen tökéletesen kapta el a rajtot, láttunk már pottasztalóját, amikor már az volt a kérdés, hogy kiugrott-e, vagy nem, és mégsem, szóval van, amikor...
Rám is azt jelzott ki a szinte lehetetlenül jó reakcióidőt.
Ami egyébként valószínűleg kockáztatás volt, és éppen bejött, de lehet, hogy ez történt Leclercnél, és meg Hamiltonnál is.
Igen, egyébként az is számomra még meglepő volt, és akkor itt megint viszonylag a gumikezelési kérdés, hogy ugye Leclerc nem csak megtartotta a vezetést, hanem tartotta is a vezetést a futam első harmadában, legalábbis annyit, amennyit ugye ő teljesített belőle, és ameddig Verstappen ott volt mögötte. Ugye nem egyszer láttuk már ezt a hollandtól, hogy hamar dűlőre vinni ezeket a szituációkat, és hogyha megvan a tempója, meg érzi magában a kraftot, akkor inkább elmegy hamarabb a vetélytárs mellett, és megy előre jó esetben a kockás zászlóig az első helyen. Viszont itt most emberére talált, és...
Tulajdonképpen egy lövésre lett volna, azt sem tudta kihasználni, hiszen Leclerc eléggé jól védekezett abban a szituációban a pálya utolsó részében. Mondjuk a egymásba fűződő, íves, nem annyira gyors kanyarok lehetőséget is biztosítanak erre.
Na igen, pont ezt
és
akartam kérdezni, ez
hozzá,
mennyire a pálya, vagy mennyire az autók közti különbség?
Hát szerintem ebben mind a kettő benne volt, tehát jó, az egyesben a Red Bull egyértelműen gyorsabbnak látszott, de annyival nem, hogy a pozíciócsere is megtörténjen, és mint tudjuk, egy dolog valakit utolérni, és más dolog megelőzni. Ami pedig még ezt a csatát illeti, kimondtad a kulcs szót, hogy ott volt mögötte, és tulajdonképpen ezt láttatuk az első 10-12 körben, hogy próbálkozott, de nem jött össze, és ezáltal a koszos, turbulens levegőben azért a gumik is eléggé használódtak, és ugye figyelembe veszük azt is, hogy ilyen 29-31 fokos levegő és olyan 50-55 fokos aszfalt hőmérséklet volt az egész versenyen, azért az nem volt éppen egy gumibarát versenyzési mód.
Sőt, ugyanezt láthattuk kicsit hátrébb is, ugye, mert a rajtnál, ha Verstappen nem is, Perez sikeresen megelőzte Hamilton, és utána Perez is hosszú körökön keresztül ott lihegett Hamilton nyakában, aztán egyszer csak azt láttuk, és sajnos ezt nem láttuk a közvetítésben, hogy mi történt, de Perez egyre csak közelebb került, egyszer volt, azt hiszem, valami 96 ezred másodperc a hátránya, szóval gyakorlatilag
nem is erről is maradtam, igen. Ennyire közel is voltak?
Valamivel, és aztán utána az nem sikerült, és utána fokozatosan visszaesett, úgyhogy Perez egy kicsit előbb is, mint Verstappen, de elég valószínű, hogy a gumik mindkettőjüknél
ebből a szempontból
ezt a közeli üldözést.
A francia rendezőket azért lehetett színi nem egyszer, mikor tök egyértelmű volt például az időmérőn is, hogy itt a Ferrari szélárnyékozni fognak, és nézzük már meg, hogy sikerülne nekik, nem sikerül, vagy mi történik, és jó pár dologról így lemaradtunk, hogy még más nézünk, nem nézik a semmit, meg na mindegy.
Hát nem szoktak hozzá az, hogy történjen a pályán egészen biztosan. Itt az adás előtt boncolgattuk is itt, hogy Patrik a jegyzeteit hogyan rakhatta össze.
Igen.
Volt is egy ilyen felvetésem, hogy a lapnak a jó része biztosan a pálya bukóterében található csíkozások a rekonstruálásából áll.
Igen. Hát mondjuk arról szerencsére nem teljesen maradtunk le, hogy pont tök jól váltott ott a kamera és a rendező, amikor Leclerc belecsúszott a falba, ott még az utolsó 5 métert, így még hogyha a másik gumifal takarásában is, de azt elkaptuk, hogy a monakói csúszik.
Lehet, hogy már pont akkor volt meg az a harmadik kávé, és ezért volt ennyire képben a
viszont
kolléga.
Az nagy kérdés volt, és jó ideig az is maradt, hogy miért is került a falba a futamot akkor vezetni.
Hát ugyebár a csapatrádiós kommunikáció alapján az első következtetés az lehetett, hogy hasonló gázpedál probléma okozhatta a kicsúszást, mint ami 2 héttel ezelőtt is veszélyeztette a célba érkezését az osztrák nagy díjon, de aztán kiderült, hogy nem is erről van szó.
Hát ugye a gázpedálra azért panaszkodott, mint kiderült később, mert hogy valamit ott a rendszer nem engedte neki, hogy reverse-be rakja, szóval hátra mellett bekapcsolja a Ferrari. És
igen, mert egyébként minimálisan sérült az autó, hogy legalábbis
hát, szemben... Mutatjuk képen is a YouTube-os nézőinknek, hogy gyakorlatilag a bal első szárnyvéglap hajlott le, tört le, hát ez nyilván egy cserés első szárny lett volna, de ez gyakorlatilag semmi.
Sem lehet mondani.
Ez egy semmi, ahhoz képest, amilyen eredmény lett a futam. Szóval most képzeld el, hogyha a rajtnál alak...
Ment végig, úgy nem? Hogyha jól emlékszem.
Hát ez... Igen, ez egy kicsit súlyosabb.
Milyen szárnyal végig a futamot a rajt utáni cunadás incidensben, pont egy kicsit így megflittyent a jobb oldali szárnyvéglapja.
Igen, ez talán egy picit súlyosabb sérülés annál, de akkor is egy cserével ezt meg lehet volni, mondjuk ilyen, mint ahogy ugye Imolában is láttuk, ott is egy Leclerc hiba volt. Hogy ott is egy szárnycsere kellett, aztán végül 6. helyre behozta azon a futamon, azt hiszem, a Ferrarit. De hogy itt is gyakorlatilag, hogyha ki tudott volna tolatni és visszagurulni a boxba.
Sima 4. hely.
Hát, vagy bármi, igen.
Hát bármi, ami a 0 pontnál jobb. Nem tudom, hogy ti hogy éreztétek, de nekem Leclercnek a kiesése után nyilatkozott azért az érződött belőle, hogy kezd kicsit kiábrándulni. Én vagy nagyon ezt éreztem rajta, és ugyebár a egész szövegkontextus, meg ahogy mondta, elég ilyen önsanyagat, önosztorozó volt.
Hát szerintem okkal, mert...
Hát okkal, persze, csak...
Igen, nem csak most, hanem meg korábban is dobott el pontot idén, úgyhogy... Nagyon jó összeáll minden a Ferrari-nál, mert amikor az autó rendben van, vagy nem tudjuk persze, hogy célba érte volna, de ezért tegyük fel, hogy igen, akkor a pilóta hibázik, hogyha meg a pilótának jól megy, akkor az autó adja meg magát, úgyhogy egy tökéletes kombináció zsáka foltját mondhatnánk.
Hát
csak az a baj, hogy ebben a zsákban biztosan nem kerül világbajnoki cím, hanem legfeljebb nagy dál, meg blablabla, bla, bla, meg
meg hát meg a elmúlt 15 évnek a majd jövőre.
Elbuktuk.
Szóval...
A 63 pont az nem semmi, az hát nem egy elhanyagolható
pont. Ezt akartam
különbség.
Szóba hozni, hogy ez is elég kiábrándító lehet, tekintve, hogy az év első 12 versenye után Forma 1-es szezonban nagyobb előnye csak Lewis Hamilton, aki Sebastian Vettelnek volt a jelenlegi pontállás szerint, ugyebár Hamiltonnak 2020-ban 77 pontos előnye volt ezen a ponton, Sebastian Vettelnek 2011-ben 92, és mindkét esetről tudjuk, hogy eléggé domináns bajnoki győzelmet belőle, épp úgy, mint Mihály Schumacher 2002-es évében, akkor 66 pont volt az előny, de még a régi elszámolás szerint, és abból is brutális tarolás.
És ebben a statisztikában egyébként az a legrosszabb, vagy legijesztőbb, legalábbis a Ferrari, meg amúgy a nézők számára is, hogy azok az évek olyanok voltak, amikor brutálisan dominált az illető és a csapata. Itt pedig arra számíthattunk a szezon első néhány futamja alapján, hogy kiélezett verseny lesz, mert ugye a Mercedes úgy, ahogy kiszállt a világbajnoki címért, folyó küzdelemből, viszont remélhettük, hogy a Ferrari és a Red Bull, Leclerc és Verstappen majd megküzd. Ehelyett ugyanakkor a különbséget látunk arányaiban, mint amikor valamelyik csapat dominált.
Hát alapvetően meg lenne a kiélezettsége a versenynek, csak ha hiányzik egy másik kústnéző, még pedig a kiegyensúlyozottság, akkor azzal elég nehéz bármit is kezdeni. Tehát
hát
ilyen szempontból...
Igen.
Tehát adások óta bontogatjuk, hogy mik a gyengeségei a Ferrari-nak, és ebből most is összehoztak egy jó pár zsákkal.
A Ferrari és Leclerc hibája, hogy nem látjuk ezt a küzdelmet.
Pedig most 80-at hiányzik.
Pedig a Red Bull még segített is nekik az év elején a maga problémáival, szóval...
Csak aztán azok nem, hogy kiegyenlítődtek volna, ugye nyilván a Ferrari-nál is voltak problémák, és nem kiegyenlítődés történt, hanem egy teljes átvilányos.
Hát gondolj bele, az elmúlt 10 futamon, vagy 9 futamon Verstappen több mint 100 pontot adott Leclercnek. Mert ugyebár 3 pont után 40-valahány pont volt a különbség kettejük között, most meg ott tartunk, hogy 63-mal már a holland vett.
Az erős, igen. És nekem egyébként egy kicsit deja vu érzésem van ebből a szempontból, hogy most a Ferrari minden is sújtja, és pont ez a 2000-es évek közepi McLaren jutott eszembe, amikor Kimi Räikkönen alatt szénnégett mindig a Merci motorra a McLarenben, meg minden baja volt, ilyen futam közben kellett kormányt cserélni, meg ugye hát a 2005-ös bajnoki szezonja is azért nem egy, és nem két.
2007-es.
A 2005-ösre gondolok, amikor a bajnoki címért ment, csak nem.
Bár a 2004-es is hasonló,
hát igen,
hasonló üdeszínfotokkal volt tarkítva, hát amikor...
A 2004-es... Igen, ott csak ötödik lett a McLaren a konstruktőrében, ahol előtte mindig a top 3-ba volt.
Hát annak idején Palik Laci javasolta is a Mercedesnek, hogy kezdjenek babakocsi gyártásba egy ilyen incidensnél. Szóval... Most lehet, a Ferrari-nak kéne valami hasonlón elgondolkodnia.
Hát amúgy nem tudom, valahogy ez a körforgás, ami mindig megvolt a Forma 1-ben, mindig hittem egyébként, lehet, hogy ilyen technikai sportoknál hülyeség hinni ezekbe, de hogy amit most egyébként a Mercedes is látunk, hogy a jó időszakot követi egy rossz, aztán ugye abból egy kilábolás, és így gyakorlatilag megy körbe, és a Ferrari-nál is észrevehető egyébként ez a volt egy nagyon jó, csak náluk kicsit nagyobbak a körök, ilyen 20 éves táblatokban gondolkoztatunk körülbelül, hogyha meggondolunk 2000-es évek előtt ugye 79-ben volt utoljára egyéni bajnok a Ferrari, és most ugye itt vagyunk megint 20 évvel később Schumacher után, és itt vagyunk a jó időszakban, vagy itt lehetnénk piros szempontból, de ott vagyunk, hogy nem tudják kihasználni ezeket a lehetőségeket, mert mindig van valami, és itt tényleg ez akár egy aranykor is lehetne.
Most, ha csak... bocsánat, itt most kicsit csúsztattál szerintem, mert ugye a Ferrari Schumacheri aranykor azért eltartott 2004-ig, meg utána 2007-ben még a...
Jó, igen, de...
Szóval ahhoz képest azért nem 20 évről van szó, csak 15-ről.
Csak
meg
elnézést.
A 15 alatt is azért az a legbosszantóbb, hogy a 15 alatt nem arról volt szó, hogy a Ferrari csak valahol a középmezőny elején kóricált, aztán néha beesett valami eredmény, hanem ebből egy csomó évben, az évek többségében ott volt, és esélye volt a bajnoki címekre, akár a konstruktőrre, akár az egyénire. És ezzel
2008, 2010, 2012, 2017, 2018 szépen egymás után így dőltek ki, mint a kínai agyakkatonák.
Szóval én most ebben nem tudom belelátni ezt a ciklust, amire gondolsz. Azt látom bele, hogy a Ferrari-nál továbbra is, akárki a főnök, most már annyi mindenkit láttunk azóta, amióta utoljára Räikkönennel sikerült, meg utána 2008-ban még a konstruktőri címet, de valami nincs rendben a csapatnál, és most lehet rá mutogatni Vettelre, vagy Leclerre, hogy ekkor és ekkor dobta el. Egyébként érdekes párhuzam, hogy 2018-ban Vettel nagyjából a szezonnak ugyanezen a pontján dobta el a bajnoki címet, akkor még nyilván nem tudtuk, de most...
Ráadásul akkor ő még előnyben.
De a lényeg az, hogy rendben, vannak versenyzői hibák, de azok tulajdonképpen mindenütt vannak, de hogyha amikor nincs versenyzői hiba, akkor a csapat rontja, amikor esetleg jó lenne az autó, akkor meg a pilóta, az arra mutat, hogy az egész szervezetben komoly gondok vannak, és ehhez képest még szinte csoda is, hogy a Ferrari ilyen gyakran versenyben tudott lenni.
Azt akarod mondani, hogy nagy a gáz? Aha.
Akár így is mondhatjuk, de tényleg, szóval valami kultúraváltás, vagy nem is tudom, mi kellene a Ferrari-nak ahhoz, hogy újra az a csapat lehessen, ami volt a 2000-es évek első felében.
De ebből is volt már egy pár, mondjuk nem akkora kultúraváltás, mint amit egyébként mindig is sokan mondtak, hogy le az olasz fejjel, hanem jöjjön valami, bármi más, ami volt angol vagy francia, ugye Jean-Thomas Rosbrown, meg voltak aztán déla tervezői oldalon. De hogy például volt a kultúraváltás, például Arriva Bennével, ugye egy teljesen más filozófia jött be a csapatvezetés élére, aztán Binottoval megint egy másik érkezett, aki pedig a mérnöki vonalat erősítette.
De hát az viszont kétségtelen, hogy azért mindannyian olaszok voltak, és ne hagyjuk ki, ugye Domenicalit, aki alatt megindult a lejtőn a csapat. Meg
volt még egy Marco Mattiacci
is, aki igen, ilyen epizód szereplő volt.
Hát abban a 2014 és 2015-ös időszakban kis tudással gyakran van váltogattak csapatfőnököt, mint a higiéniára kevésbé adó ember alsó nevűt.
Szóval mindannyian olaszok, és ezért nyilván mindannyian így vagy úgy, de eleve Ferrari is háttérrel érkeztek. Oké, Arriva Bene részben kapcsolódott csak a Ferrarihoz,
mielőtt csapattörnöket,
de folyamatosan kapcsolatot tartott a Ferrarival, ő is együtt dolgoztak már régóta, mielőtt megkapta ezt a pozíciót. Szóval most igazából, hogy mondjam, alapvetően egy kicsit nevetségesnek, meg ilyen irracionálisnak tartanám, hogy mutatjuk, hogy jaj, olaszok, és ők nem értenek hozzá, de azért ennyi idő után csak fölmerül, hogy valami...
Tényleg nem értenek hozzá.
De úgy, hát, tényleg, szóval az utolsó komoly sikereik nem olasz csapatfőnök alatt születtek. Úgyhogy...
És hát ugye ezen, itt, hogy itt jön föl megint, hogy nagy a gáz, mert hogy kit hívsz amúgy? Mert mindenki Angliában van, mert ott van 10 csapatból, 7-8, most nem tudom hirtelen mennyi, az Alfa Tauri nem olyan nagy csapat, de azért a Red Bull-os kötődés ott van Milton Keynes-be. A Haasnak is van ugye angol bázis, szóval tényleg gyakorlatilag csak a Ferrari a kivétel, aki
meg az Alfa Romeo.
Hát ők meg svájciak, de igen.
Igen. Hát az is Anglián kívül van.
Szóval az is inkább Európa közepe felé húz, és hogy az agy ebből a szempontból, az elme, az ész, az oda koncentrálódik, és ott forog, meg ott fejlődik ezek szerint jobban.
Meg hát nem is biztos, hogy a főnök a lényeg, mert lehet, mondom, én valahogy soha nem akartam igazából elfogadni ezt, most csak azért, mert olaszok a főnökök, de jól mondtad, hogy a szakemberek, szóval
a lokalizáció.
Csapat dandárja.
Gondoltok be James Ellison esetében például, hogy ő egykor ott volt a Ferrari-nál, csak aztán inkább visszament Angliába, másik csapatnál keresett munkát.
Igen, ott
Vagy
volt
a
családi vonulat is,
megszállás
de
per
igen.
fra is. Aki
Igen, ő is.
McLaren-től érkezett a Ferrarihoz, aztán utána távozott. Szóval, hogy szakembereket sem olyan könnyű találni. Hiába, oké,
Na
biztos.
most pont erre írta egyébként Virág Zsolt, hogy van az a pénz, hogy találjanak jó mérnököket valószínűleg kívül. Oké, igen, van. Eddig is volt. Miért nem jönnek? Mert nem akarnak úgy a
Hát igen,
csendet.
nem. Messze van a csapat, meg tényleg, hogyha elég neki naponta 20 percet, fél órát autózni Anglián belül, vagy az, hogy kiköltözön az egész
Persze.
családdal, gyerekekkel, akárkikkel Olaszországba, az egy hatalmas nagy különbség.
Itt egyébként még maradhatunk a témánál azzal is, miről a komment mezőben eddig a legtöbbet beszélgettek, mert tényleg témánál maradunk azzal, hogy mi volt ez a Sainzos történet itt a versenypályán, hogyha egy kicsit visszamegyünk még Franciaországba.
Ja, tényleg
hát,
is összeadás.
Hát röviden összefoglalva, a nagy franciálás közben olaszos formát mutatott a csapat. Tehát...
De egyébként az zseni volt, amit Sainz csinált, ugye azt, hogy tegyük hozzá, amikor Leclerc falba ment és bejött a biztonsági autó, akkor a box utcai kalamajkába a Ferrari veszélyesen engedte ki a spanyolt, és egyébként ezt továbbra sem értem, hogy miért a pilóták büntetik, de abból a szempontból jogosan büntethetik, hogy egy versenyző társának okozott hátrányt, ami a versenyben van, szóval valahogy a versenyben is adjuk ezt neki vissza. De mindegy, ebben most nem is, én magam részéről nem is megyek bele mélyebben, de ugye volt egy 5 másodperces büntetése, ami miatt az egész helyezése nálam így kérdéses volt, hogy ugye ha előz is, akkor még egyet kell előzni ott a harmadik, negyedik hely környékén, meg aztán még kiépíteni előnyt. Ugye az alaphelyzet az volt, hogy az 5. helyről kezdte el a kapaszkodást fölfele.
Igen.
Megelőzte Russellt, akkor lett negyedik. Aztán megelőzte Perezt nagy nehezen, akkor lett harmadik, és az egy zseni manőver volt ott fél körön át.
Aztán nagyon szépen felépítette, tehát
játszadoztak.
Látszott azért, hogy ez meg volt előre tervezve fejben, hogy hogyan ültesse bele a hintába, és aztán melyik az a pont az, ahol már tényleg helyzeti és pozíció előnybe tud kerülni. Az egy, az, év egyik legszebb se volt, egyik leginkább előzés taszító pályáján.
Na és amikor ott megállítjuk az időt, a harmadik helyen áll, de akkor még virtuálisan csak az 5., mert ugye 5 másodpercen belül volt hozzá Perez és Russell is. És akkor még meg kellett volna előzni a Hamiltont ahhoz, hogy elkezdjen följönni a 4., meg aztán a 3. helyre. És itt merül fel a kérdés, hogy mi lett volna a jó dolog. Azt gyorsan szögezzük, nem az lett volna a jó dolog, hogy küzdjél még a gumiaiddal, és akkor utána gyorsan ráncsunk ki a boxba, meg előzési manőverek közben, akkor jössz a boxba, vagy mi lesz veled? Ezt ott biztos elrontott a Ferrari.
Nem tudom, igazából most itt szerintem ebben lesz vita akár köztünk, meg akár a hallgatók nézők között is, meg a Ferrari között. Ugye a Ferrari-nál azt mondják, hogy egyszerűen nem akartak kockáztatni a gumikkal Sainz esetében, és akkor, hogyha valóban úgy van, és ők úgy számoltak, és nem, mi nem látjuk ugye a adataikat, de hogyha úgy számoltak, hogy nem bírja a gumia végéig, akkor nyilván logikus volt, amit csináltak. Na tényleg, így is úgy is 5. hely lett volna, csak sokkal biztosabb kerékcserével, meg így még behúzhatta a leggyorsabb körét járó pontot is. Másrészt viszont szerintem, és erről már beszéltem korábban is, hogy a Ferrari-ban nincs meg az ambíció sem. Szóval az is hiányzik a Ferrari-nál, mert hogyha ott van a pályán a 3. helyen, ki tudja még, hogy mi történik. És egyébként ellenpéldának ott van Gasly, aki pont ugye szintén ugyanazon a keveréken, a verseny vége felé talált magára. És oké, tényleg nem tudjuk, hogy a Ferrari-nél mit láttak a gumikról.
Hogy kezelte a két pilóta a saját gumiait.
Ez egy ismeretlen, de a 3. hely az 3. hely. Szóval azt föladni 10 körrel, ugye? 10 körrel a vége
igen,
előtt.
Kerek 10 volt.
És utána abban bízni, hogy vissza tud kapaszkodni, az gyakorlatilag hasonlóan kockázatos, mert akármi is történhet.
Hát lásd Leclerc Imolába.
De történhet például olyan is, hogy egy biztonsági autó jön, aztán...
Pont ezt akartam mondani, és akkor nem ötödik.
Dancsiga is írta ezt egyébként közben itt a kommentmezőbe pont.
Óriási előnybe kerül, és akár futamot is nyerhet, viszont bármi más is történhet, azzal, amikor próbál visszakapaszkodni, valaki az útjába kerül, összeérnek, akár egy lekörözendő, szóval, na.
De a biztonsági ott kockázatot is jelentett volna, mert könnyen benne lehet volna a pakliban, hogy pont rossz ütemben küldik,
az
és akkor nem 5. hely lesz belőle, hanem 15. hely. És amit még nem szabad itt kifejteni a képletből, hogy azért eléggé nehéz volt jól sakkozni a boxkiállásokkal, ugyanis eleve hosszú a box utca a Porrikáron, ráadásul a hétvége folyamán ki is terjesztették azt a szakaszt, ami alatt korlátozó sebességgel lehet haladni, ami további 4-5 másodpercet dobott a kiállásoknak az időtartamát.
Igen, egyébként szerintem emiatt is. Emiatt, jó, oké, végül láttuk, hogy mi lett a végeredmény, meg nagyjából elfogadható, de nem tudhatjuk, hogy nem hozott volna jobbat, hogyha szóval ki tudja, hogy romlott volna el a gumi, ha egyáltalán, mikor adja meg magát, és mennyire lassul le, vagy mennyire tudja tartani a tempóját, mert nem ment rosszul azon sem, szóval.
Igen, itt a drop-off, amikor hirtelen elkopik a gumi, az a nagy kérdés.
Mondjuk még arra is lehetett volna reagálni, mert a középmezőny szokás szerint két göncölszekérnyi hátrányban volt az élmezőnyhöz képest.
Hát ez nem teljesen igaz, mert pont láttuk, hogy hova jött vissza, be a sűrűjébe a Sainz a kerékcseréje után. Szóval azért annyira, hogyha menet közben kap el valami defekt, akkor simán pontokon kívülre esel. Itt a kommenteket az előbb visszaolvasgattam, és vannak érvek egyébként pro és kontra is, hogy hát mondjuk inkább többen mondják azt, hogy a Ferrari hibázott. Egy érdekes felvetés olvastam most Virág Zsoltól, hogy azt nem értem, hogy Sainz miért ment be a boxba, mikor pontosan tudta, hogy nem kell, saját döntése is lehetett volna, hogy nem megy be. Hát itt a nem kell, az nem teljesen egyértelmű szerintem, továbbra sem, de hogy a saját döntés kérdése az szerintem tényleg felmerülhet, hogy ha a pilóta úgy érzi ilyen esetben, akkor mennyire tagadhatja meg szerintetek a csapat utasítását?
Hát láttunk rá például a Hamilton esetében nem egyszer, hogy megtagadta, csak hát az megint egy rizikófaktort jelent, mert azért a versenyző közel sem lát annyit a gumiknak az állapotában, mint mondjuk a csapat a garázsban. Nézek akár a nyalazat, akár egy monitoron.
Szerintem viszont kimondottan arról van szó, hogy a versenyző érzi. Ő érzi, ő vezeti az autót, ő tekergeti a kormányt. Szerintem a gumik állapotáról van szó, akkor azt a versenyző jobban tudja.
És mindig jól érzi?
Hát most honnan tudja?
Norris szerintem 2021 orosz nagydíj.
Igen.
De ott az időjárás mérte fel rosszul, szóval az más, hogy most mennyire kezd el szakadni, vagy mennyire vizes a pálya, de az, hogy egy teljesen száraz, gyakorlatilag állandó körülményeket nyújtó pályán, ő érzi jobban azért, hogy mennyi van még a gumiban. És nem tudom, az, hogy most ellent kellett volna mondani, hát nem tudom. Utólag lehet, hogy úgy gondolja, aztán lehet, hogy neki megmutatták az adatokat, amit ők mértek. Meg
az alapján egyébként Sainz igazad adott csapatán.
Szóval az a nagy baj, hogy tényleg azt nem tudjuk, hogy ők mit láttak, úgyhogy ez tényleg csak spekuláció, de szerintem belemenősebb, vagányabb lett volna, hogy úgy mondjam, hogyha kint tartják.
Mondjuk, ha Adami lenne a mérnököm, azt sem hinném el, amit kérdez, írja Szabocsi Nándor itt a
benne valami.
Ferrari személyzetre vonatkozom.
Amikor Sainz jobban tudja a büntetésnek a miként kifizetni a versenymérnök.
Igen.
Köszönöm, akartam mondani, és kiment a fejemből. Úgyhogy
milyen stop and go büntetés, vissza is kérdezett.
Egyébként itt a utasítás megtagadásnál nálam még az is felmerülne egyébként, hogy például itt a Hamiltonos összevetésben, hogy ugye mi Hamilton és mi Sainz, hát úgymond rangja a csapatán belül, hogy mennyire teheti ezt meg egy hétszeres világbajnok, meg most egy egyszeres futamgyőztes, aki itt nem is biztos, hogy első helyen kezelnek a csapatában. Ez is kérdés lehet ebből a szempontból, hogy itt a pilóta nem vagyok abban biztos, hogy erre menet közben gondol, de úgy a tudat alattiában benne lehet az, hogy nem fogok ellent mondani. Szóval ezen nem gondolok.
Sőt, akár ezt még egy kicsit árnyalva, az is benne lehet, hogy akár pozíción, pályán elfoglalt pozíción is múlik. Szóval, hogyha mondjuk az első helyen lett volna, és azt mondják, hogy gyere ki, akkor lehet, hogy azt mondta volna, hogy nem, megpróbálom, hogyha egy újabb futamgyőzelmet ért. Viszont így, hogy tudta, hogy valami dobogó alja, vagy 5.-6. hely között bármi, lehet úgy volt, hogy inkább biztosan megyek és hallgatok a csapatra.
Egyébként igen, ugyanilyen párhuzamot lehet hozni egyébként, amit most Virág Zsolt is írt, hogy mi van, hogyha sérül az autó, ugye Bottasnak volt egy szájtörése tavaly, és a csapat kétszer hívta ki, de ő nem ment, mert azt mondta, hogy ő érzi, milyen vezetni az autót. Viszont erre ott van egy olyan példa is, ami Alonsoval történt meg, azt hiszem, még a 13-as Malajnak díjon, hogy hogy ott is a
az
második...
első második körben.
Igen, hogy ide megsérült az autó, és így kimaradtak, de azt nem látod, hogy mennyire stabil marad a sérült elem, és aztán egyszer csak leszakad mondjuk a szárny, beszorul az autó alá, és kiszánkázol a shoulderbe, és ott vége a futamodnak, de ugyanez lehet mondjuk a gumi esetén is, egy defektnél. Az is jelenthet egy kiesés, szóval, hogyha olyan szerencsétlenül durran el a gumi. Szóval ezek mindig nehéz kérdések. De azt én továbbra is kimerem jelenteni, hogy ne olyankor hívjuk már ki, amikor éppen csatázik valakivel menet közben. Szerintem, ha hamarabb hívták volna ki, akkor lehet, hogy kicsit messzebbről kellett volna megindítani a nagy hajrát, nem Okon környékéről, hanem mondjuk Vettel-Stroll környékéről.
Viszont több ideje is lett volna arra, hogy
fölzárkózzon,
igen.
Vagy akkor szóval, maradjon kint végig. Ez a kettő
igen,
között a pad alá.
Ez volt a legnagyobb butaság, hogy hagyták fölkapaszkodni, és utána akkor kihívunk a vége előtt nem sokkal. Akkor vagy igen, akkor vagy adjunk neki időt, hogy akkor mehessen, aztán újra előre kapaszkodjon, vagy hagyjuk kint, aztán lesz ami lesz. Szóval,
igen. Mondjuk mondd, Olivier.
Mondjad.
Én már a Science-os befejezésre akarok majd utalni, hogyha még Science-os van valamit, akkor mondd.
Nincs. De mondjuk... Én csak azon méráztam el, hogy ha így folytatja a Ferrari, akkor legutóbb még a Mercedes bekopogtathat az ajtó, vagy az ablakon, hogy azt a chatben feltett kérés is tükrözi.
Igen, itt a YouTube-os élő nézőinknek kiírtunk egy szavazást, hogy elveti a Mercedes a második helyet a Ferrari-t, egyébként 51% a nézőinknek azt mondja, hogy igen. Szóval nagyon közel van, és egyébként pont itt Sainz megcsinálta nekünk a bulit abból a szempontból, itt a Russell Perez-féle párharcot, hogy azért a Mercedes-en most azt érződik, mert én azt érzem, mert beszélek akkor csak a magam nevébe, hogy kezdenek jönni. Ugye az időmérőn pont nem ezt láttuk, egy körön, tök lassúak, egy Form 1-es autó tök lassú, érted? De hogy még nagy a különbség, de amire utaltuk az elején, hogy mit lehet összehasonlítani a Red Bull és a Mercedes gumikezelését. Azt most jól össze lehet hasonlítani, és szerintem a hétvégi legjobb gumikezelője a Mercedes. És aztán ez kifizetődött ott Russell támadási lehetőségeiben, meg aztán a lesi puskásságák akkor is előtt a végén.
Én azért kicsit vitába szállnék, mert szerintem nagyban torzítja a képet az, hogy Perez nem volt formában a hétvégén. És
finoman szólva.
És hogyha Perez hozta volna a jobbik formáját, akkor nem hiszem, hogy arról beszélgetnénk most, hogy Russell megelőzte őt, hanem a futam elején, hogyha egy kicsit jobb formában van, akkor megelőzte volna Hamiltont, aztán utána akkor végén láttunk volna egy Red Bull 1-2-t, szóval Mercedes általános formájára vonatkozó következtetést abból azért nem vonnék le ebből a végeredményből, mert Perez egyszerűen nem érezte az autót, nem volt meg a balansz, a híresen jó gumikezelő mexikói most pont nem volt toppon, úgyhogy ezzel persze valami látszik a Mercedesnél, de lehetett volna ez két helyen rosszabb összhelyezés is, hogyha Perez képben van, Leclerc nem dobja el, akkor ugyanazt hozták volna, amit általában, hogy egyikük éppen vagy felér a dobogóra, vagy nem, a másikuk meg a középmezőn.
Jó, de a stabilitás is egy erény.
Hát jó, de attól függetlenül az még nem nyers tempó. Tehát, hogy a megnézett Verstappenhez képest a fasorban sem volt a Mercedes. És hogyha figyelembe vesztük azt, hogy mit tudom én, milyen nagyobb volumenű fejlesztések voltak az elmúlt hetekben, azok legfeljebb csak abban a szempontból voltak jó, hogy a tükröt nem kell figyelni visszafelé.
Igen, szóval szerintem az...
Hát ez most egy stabil harmadik erő, de...
hogy Leclerc eldobta, Perez meg formán kívül volt. Szóval ez a...
De tempó szintjén még nagyon messze.
Egyébként erre a Perez formán kívüliségére azért én egy kicsit nagyobb figyelmet szentelnék, mert hogy szerintem ez nem feltétlenül egy egyszeri folyamat volt, egyszeri dolog volt, hanem egy kezdődő folyamatot is akár beleláthatunk ebbe, hogyha visszagondolunk arra, hogy miket is mondott, hogy a Red Bull gyakorlatilag, hát így csúnyán mondva, elfejleszti tőle az autót, és inkább ilyen Verstappen autót csinálnak még jobban belőle, mint korábban, és...
Egyébként alappal, de...
Na igen, de hogy itt ugye nyílik megint az olló Verstappen és Perez között, és akkor most melyik is a Red Bull teljesítmény? Az, amit Verstappen hoz, vagy az, amit Perez?
Hát az, amit a Jobbik pilóta kihoz
Ja, igen, de
belőle.
akkor...
Az a nívó, tehát a Jobbik pilótát kell legyőzni, ha a győzelmekben gondolkodsz. Tehát már az, hogy legyőzött Perezt, aki egyébként is formán kívül van, az még mindig nem jelent első, hanem jó esetben ezt a második harmadikat, amit most láttuk.
Na, de mennyire lesz formán kívül, akkor Perez, az itt a kérdés a továbbiakban, hogy mennyire válhat ez rendszeressé?
Hát ezt meg majd meglátjuk, amikor látjuk.
Meg alapvetően Verstappen szempontjából ez nem egy annyira lényeges faktor, hogyha azt veszük, pláne ekkora
fölényel.
Tehát tavaly egy még inkább formán kívüli Perez mellett tudott világbajnok lenni.
Na jó, mondjuk a tavalyi évről csináltunk néhány adást, meg lehetne még
25-öt, cirka 25-öt.
És te egyébként mit gondoltak a kérdésről, hogy a Merci elkaphatja a Ferrari-t ezzel a stabilitásával, de még nem gyorsabbságával?
Egyértelműen. Szerintem egyértelműen, mert hogyha, ahogy már korábban említettem, a Ferrari, amit lehet elront. Vagy a pilóták pörögnek, kicsúsznak, eldobják, vagy az autó romlik el, úgyhogy aranyat ér, vagy nem, de ezüstöt érhet a kiszámíthatóság, meg az egyenletes teljesítmény, és azt a Mercedes eddig hozza. Szóval szerintem simán. Szerintetek?
Én egy szót nem tudok ezzel hozzátenni, ti idenki.
Én annyira még nem érzem, hogy ebből lehetne második helyén végén. Tehát még hosszú a szezon, és azért nem tudok eltekinteni attól, hogy azért óriási a különbség nyers tempó tekintetében, meg versenytempó tekintetében.
Na jó, de hogyha beesnek a Ferrari büntetések, beesetnék meg a Ferrari büntik, az a szezon második felében a motort,
az mert tény.
Cserélgetni is kell majd rendesen, meg hát ki tudja, hogy azok a jó ideje belengetett megbízhatósági fejlesztések mikor érnek oda is hatnak. Na, meglátjuk, hogy mi lesz. Kaptuk egyébként egy kérdést Szavacsi Nándortól, röviden, hogy Stroll break tesztjéhez mit szólunk. Röviden az eset, utolsó kanyar a futamon, utolsó kör gyakorlatilag, igen, utolsó kanyarja, és ott a tizedik helyért a két Aston Martin versenyző, Lance Stroll és Sebastian Vettel viasodtak a kanadaival előbb, és ő nagyon nem akart, hogy elmenjem itt a négyszörös világbajnok csapat.
Szerintem egyértelmű, hogy nem volt elegáns, vagy nem volt sportszerű, főleg csapattársal szemben. Én egyébként úgy láttam, amit beszéltünk is a futam után, vagy én legalábbis akkor nem mondtam, de úgy láttam, hogy nagyjából aki nagyon szűken fordult, próbálta zárni, aztán nem nyomta elég, szóval direkt egy kicsit később nyomta meg a gázt, ami egy veszélyes helyzetet teremtett. Hát nem volt szép, viszont nem is az utolsó kanyarban kéne talán eldönteni csapaton belül a... Tudom, jó, hát oké, valamikor akkor ér oda az ember, de azért Vettel is lehetett volna egy kicsit gyorsabb, vagy fifikásabb, hogy ne a leges legvégén keveredjenek ilyen helyzetbe, főleg úgy, hogy tényleg a csapatnak aztán tök mindegy, ment a csapatnak a világbajnokság szempontjában, mert nyilván Strollnak van egy nagy előnye, hogy ugyanaz a neve, mint a csapat tulajdonosnak, de a végeredmény szempontjából nekik ugyanúgy egy pont lett volna, úgyhogy ha valamit Vettel akartak, talán előbb kellett volna egy kicsit lépni, de igen, nagyon nem volt szép, és nagyon csúnya baleset is lehetett volna belőle, és akkor egy pont helyett nulla, meg akár sok százezres javítási költség, hogyha Vettel nem tudja elrántani időben.
Ezért Strollnak be is iratunk egy fekete pontot nyugodtan szerintem.
Tehát... De amit tett, ahhoz volt joga?
Hát, amit tett, ahhoz, mondom, de
igen,
ahogy
én nem azt mondtam, hogy szabályt szeged, de hogy nem volt sportszerű, és főleg nem volt elegáns, az is biztos.
Hát csak kérdés, hogy mire játsszák ezt, ilyen puszira, vagy...
Hát pontra, de a csapatnak, ahogy mondtam...
Persze, amúgy értem, amit mondasz, csak próbálom előhozni az ördög ügyvédjét most én magamból, de igen. Igen.
Letettél a csapatfőnök státuszra?
Nem.
Lehetnél ott már szaftanul erről, hogy igazságot tegyél ebben a szituációban.
Hát ő már az Alpinnál van, szóval én...
Igen, ja, igen. I crack.
I crack.
Neki meg a nevét nem fogom kimondani, mert...
Hát az egy crack lenne.
Igen.
Vagy inkább crack.
Igen, nem búzni.
Hogyha ezek ketten összeütköztek volna.
De akkor ugyanazt gondoljuk most erről?
Hát szerintem nagyjából igen, azért nem volt szép, meg nem a tizedik helyen kéne ilyen kakaskodásokba belemenni két csapattárs között, hanem akkor az első helyen még inkább megnézek egy ilyet, mármint hogy ott se szép, de mármint hogy ott tényleg lehet, hogy van értelmesebb tétje, mint egy pont, most akkor szról kapjon.
Hogy mondjuk Fezelki is háromszor annyi van, mi szólnak hozzá.
Már akkor szépítette egyet a kanadai. Egyébként most ugye véget ért a francia nagy díj, de kér ez a francia nagy, a 2022-es Paul Ricardon, és hát ez egyelőre az utolsó is volt, ez a ez a kiadás. Ugyan itt beszéltek itt mindenféle nizzát, meg szerződés hosszabbítás, hogy a pályafőnök Eric Bulli, aki korábban McLaren és Lotus per Renault főnök is volt, de hogy egyelőre nem áll jól a szénája a francia nagydíjnak, pedig amúgy komoly történelem volt, hogyha visszatekintünk egy kicsit a amúgy.
Hát nézőpont kérdése.
Hát nem tudom, szerintem azért ez elég objektív, hogy komoly történelem van a francia nagydíjnak.
Hát de hogy már egy dolgot törtem, és már dolog az, hogy mikor rá az igény, tehát ennyi erővel Spának is komoly történelme van, és mégis kérdőjeles a sorsa, ugyancsak.
Na jó, de most szerintem azért kicsit tekintsük vissza, hogy miről is van szó itt a francia nagy díjnál, főleg arra, hogyha nem tudom, Patrik, te erre gondoltál, de olyannyira komoly történelme van, hogy valójában bár van egy kis vita itt a motorsport történészek között, de alapvetően a legtöbben úgy gondolják, hogy a legelső Grand Prix, a legelső nagy díj 1906-ban Franciaországban zajlott Le Mans környékén, amit ráadásul egyébként magyar Sziszt Ferenc nyert meg egy Renault Hollandjánál.
Igen, erre is gondoltam, igen, meg itt az gyakorlatilag egész Franciaországban lassan egy versenypálya, hogyha nagyon szigorúan nézzük és eltekintünk a bezárt, meg megszűnt létesítményektől, és átadnám neked a szót, mert készültél.
Igen, szóval a magyar Sziszt Ferenc megnyerte ugye ezt az első Grand Prix-t, és aztán a francia autóiparnak köszönhetően, meg ennek a korai kezdetnek köszönhetően óriási virágzásba is kezdett Franciaországban is az autóversenyzés, és nem csoda, hogy a második világháború után, amikor ugye végül megszervezték a Forma 1-es világbajnokságot, Franciaországnak is bérelt helye volt a bajnokságban. És egyébként az érdekes, ugye, hogy most Paul Ricard talán búcsúzik, még nem tudhatunk biztosan, de valószínűleg búcsúzik Paul Ricard, viszont ez már attól függ, hogy honnan nézzük, de összesen tulajdonképpen 7 helyszínen tartottak eddig francia nagy díjat, amivel rekordtartó a maga ez a világbajnoki forduló. Mert ugye az 50-es, 60-as években Reims és Rouen váltogatta egymást, aztán Clermont-Ferrandban is volt Forma 1-es világbajnoki futam, Dijonban szintén a 70-es, 80-as években, ugyanakkor Paul Ricard a 70-es évektől már szerepelt a naptárban a francia nagydíj helyszíneként, sőt, egyszer Le Mansban is megfordult a Forma 1, és ugye a évek elejétől 2008-ig Manikúrban tartották a versenyt, úgyhogy ez eddig a legtöbb különböző pályán, helyszínen megrendezett futam ugyanazon a néven. De ha már itt tartunk, azért erős kihívó az amerikai nagydíj, amelyet Watkins Glenben, Sebringen, Riversideban, Phoenixben, Indianapolisban, és ugye a legutóbbi időkben Austinban is megrendeztek, azaz az USA-ban, ami azért annyira nem egy Forma 1-es nemzet, mégiscsak 6 különböző helyszínen is megfordult már a Forma 1-es nagydíj, sőt, hogyha egy kicsit csúsztatunk, vagy úgy nézzük, ugye akkor 1950 és 60 között az Indianapolis-i 500 mérföldes verseny is része volt a Forma 1-es világbajnokságnak. Attól függ, hogy honnan nézzük, ugye, de akár Holt versenyben 7 helyszínnel ott lehetne az élen a francia nagydíj mögött. Egyébként, ha még nézzük ezt a dobogót, érdekes módon nem egy országhoz kötődő verseny, hanem az Európa nagy díja az, amit még ennyi különböző helyszínen rendeztek. Szintén 6 különböző pályán zajlott az Európai nagy díj nevű futam. Ebből legtöbbször 12 alkalommal Nürburgringen, de volt két brit és spanyol helyszín is, ugye Brands Hatch és Donington Park, valamint Jerezben is és Valenciában. Valenciára emlékszünk talán a leginkább, szerintem, akik mostanában, az elmúlt egy-két évtizedben nézték az F1-et, ugye ott volt egy ilyen kikötőben kialakított utcai pálya, amit néhány év után eltűnt a Forma 1-ből, általában nem produkált jó versenyeket, aztán már néhány évvel ezelőtt is azt láttuk, hogy fölverte az gaz, meg szétöredezett rajta az aszfalt. Ja, és persze ne feledjük, hogy 2016-ban Baku, a bakui utcai pálya Európa nagydíjként mutatkozott be az F1-ben. Most az egy dolog, hogy azt egy-egy konkrét versenyt, egy-egy konkrét nevű nagydíjat hány különböző helyszínen rendeztek meg, viszont ez kicsit fordítva a dolgon, az is érdekes lehet, hogy egy-egy országban hány különböző nagy díjat rendeztek, ha már itt tartunk, és ebben talán egy kicsit meglepetésre az USA vezet, az Egyesült Államokban ugyanis 6 különböző futamot rendeztek, vagy még egyszer előhozom, hogyha az Indy 500-at is nézik, akkor akár 7-et is, de kimondottan Forma 1-es világbajnoki futamból is 6 különböző volt. Az amerikai nagydíj ugye több helyszínen is, az előbb soroltam őket, aztán volt a nyugati parti amerikai nagydíj a 70-es évek végétől a 80-es évek közepéig Long Beach-en, azaz Kaliforniában, a 80-as években aztán Las Vegasban is volt a Caesars Palace nagydíj, amiről sokan emlegetik azért, hogy gyakorlatilag a nagy parkolóval rajzolták fel a pályát. Szintén 84-ben Dallas is benézhet, Texas-szal a pokoli forró versenyen, amikor szétesett a pálya a forróságban. A 80-as években szintén Detroit-i nagy díj is volt, és ugye idén bemutatkozott már a Miami nagy díj is, úgyhogy 6, vagy hogyha az Indy 500-at nézzük, akkor 7 különböző futamot is tartottak már az USA-ban. Egyébként ezen a dobogón Olaszország a második 5 különböző versennyel. 57-ben volt egyszer egy Pescarai nagydíj, ezen kívül ugye az olasz nagydíj kezdetek óta, alapvetően Monzában. Ne feledjük Imolát, mert ez igazából többször is szerepel. Egyrészt ugye 2000-es évek közepéig, negyed századon keresztül San Marino-i nagydíjnak adott otthont, aztán 2020-ban, bocsánat, ugye 20 óta az Emilia-Romagnai nagydíjnak, és ugye 2020-ban még Mugello is beugrott egy Toszkán nagydíjra, úgyhogy hogy Olaszországban is sikerült összehozni 5 különböző versenyt. Végül, hogyha folytatjuk ezt a bontást, akkor Németország a harmadik ebben a sorban, a német nagydíjjal, amit egyébként 3 különböző helyszínen rendeztek, egyik a Berlin melletti gyakorlatilag tesztpályaként épült Avus, ott egyetlen egyszer volt német nagydíj, aztán Nürburgring és Hockenheim az évtizedek során osztozott rajta jó néhányszor, de a Nürburgring nagyon extra, mert ott nem csak német nagydíjat tartottak az idők folyamán, hanem volt ott Európa nagydíj is az évezred első évtizedében, emellett luxemburgi nagydíj néven is tartottak ott versenyt, 97-98-ban, valamint ugye 2020-ban még Eiffel nagydíjat is rendeztek rajta, úgyhogy ugyan máshonnan indultunk, de külön érdekesség, hogy ez az a pálya, ahol a legtöbb különböző nevű versenyt rendezték, szám szerint ugye 4-et. Egyébként Imola lenne a harmadik, vagy Imola a második, mert ott ugye 3-at, ahogy az előbb említettem. Aztán ugye az eddigiek alapján már nyilván sejthető, hogy mi lesz az élmezőny, ha azt nézzük, hogy a legtöbb Forma 1-es futamban melyik ország hol áll, akármilyen néven rendezett Forma 1-es világbajnoki futamról van szó, és Olaszország az első 103 F1-es világbajnoki fordulóval, ez ugye gyakorlatilag adja is magát, hiszen kezdetektől a versenynaptában szerepel az olasz nagydíj. Emellett ugye 26 éven keresztül Imolában ott volt a San Marino-i nagydíj, plusz ugye az előbb említettük Mugello-t, ami szintén bekerült a naptárba. A második szintén nem meglepően Németország, 79 versennyel, ugye az Európa nagydíj, Luxemburgi nagydíj, plusz a német nagydíjak. A harmadik pedig az Egyesült Királyság 77, vagy Nagy-Britannia, ahogy tetszik, 77 Forma 1-es bajnoki fordulóval, ugye ott szintén nyilván a legeslegelső Forma 1-es bajnoki versenyt ott rendezték Silverstone-ban, és brit nagydíj mindig volt, emellett Brands Hatchben, ugye meg Donington-ban volt Európa nagydíj, és ugye 2020-ban a koronavírusos idényben ott tartották a Silverstone-ban ugye dupla hétvége volt, és a 70. évfordulós nagydíjat is. Ha még egy kicsit tovább néznénk, egyébként USA lenne a negyedik 72-vel, vagy ha kiveszik Indit, akkor viszont Monaco 68 Forma 1-es versennyel.
Kíváncsi vagyok, hogy a magyar nagydíj hol állna ezzel a 30 héttel, ami most következik.
Hát
egyhuzamban lefolytatott futamokban, ja, nagyon jó vagy.
Igen. De egyébként is csak ezek az igazi klasszikus helyszínek vannak nagyjából már előttünk.
Monza. Monakót megszakította a Covid,
Ja, igen, de nem az egyhuzamban értettem, hanem úgy általában, de
Ja,
akkor
hogy
is
egy
csak a...
pályán hány versenyt rendeztek?
Vagy egy ország, vagy egy nagy díj, akkor is akár, hogy nézzük. Igazán nem, most nem tudok pontos helyezést mondani, de a 37. is igazán előkelő.
Ez egy brutális szám, hogy 37.
Igen.
Magyar nagy díj jön, és ez már itt van a héten. És amúgy ez ilyenkor nekünk mindig így a szívünk egy kicsit kedves, mert így a nyüzsibe is kicsit jobban benne vagyunk mi magunk is, meg hát mégiscsak gyakorlatilag nem mi a saját házunkban, de mi látjuk vendégül a pilótákat. És...
Még az se lenne rossz egyébként.
Igen, kit hívnál magadhoz?
Én Räikkönennel innék egy-két sört, de nem szerepel a mezőnyben, de szerintem vele el.
Lehet akkor Bottasszal még jól lenni. Ő is nagy sörös. Igen. És hát hétvégén magyar nagy, nem tudjuk, hogy közöttek, kedves nézőink és hallgatóink mennyien látogatnak majd ki. Mi is képviseltetjük magunkat. A terveink szerint több interjút is készítünk majd pilótákkal, meg extra színes formegyes dömpinggel is készülünk nektek a héten, szóval figyeljetek bennünket mindenhol, mert...
Ja, akár a későbbiekben lehetőségekhez mértem.
Igen, mert ez most nagyon jó lesz mindenkinek, úgy érezzük, hogy azért még formegy, vagy egyszer van egy éve formegy, legalábbis nálunk, meg nem vagyunk olyan szerencsések, mint az olaszok, akik 70 nem tudom hány év alatt már 103 futamot rendeztek, volt, hogy egy évben 3-at is, szóval nem vagyunk ilyen jók ebből a szempontból, de azért van egy kis forma, egy kis pályánk, amire még szerencsére eljönnek egy ideig a világ legjobbjai, meg lesz forma 2, forma 3 is, úgyhogy lesz itt mindig.
Még a női bajnokság is jön.
Ó, igen, WCV. Úgyhogy hétvégén forma 1-es magyar nagydíj, hétfőn pedig csapatrádió, szokásos módon augusztus 1-én nem nehéz megjegyezni, ugyanígy este 7-kor hétfőn 3-asban érkezünk, és élményekkel teli. Reméljük, hogy nem csak azért, mert hogy mi ott leszünk tűz közelben, hanem azért is, mert a pályán is lesz esemény. Hát ugye most a hétvégére mondják itt a hűvösebb, viharosabb, borúsabb időt, szóval talán még ez is bekavarhat, például az szombatra mondják a legtöbbet. Ilyenkor most jó, mert az időjárás jelentés nem kell annyira extra figyelni, mert amúgy is nézik az itthoni időjárást, és jó, hogy most a Forma 1 szempontjából ez ránk is vonatkozik. Szóval... Még talán egy kis csapadék is bekavarhat a hétvégébe. Aztán megnézzük,
hogy... Akár, hogyha mégiscsak ilyen brutális kánikula lesz, az is, mert az a gumiknak az nem tesz jót, és szerintem, hogyha az elmúlt napokban látott hőség lesz a hétvégén, akkor még a franciaországinál is forró aszfalt, és még nagyobb környezeti hőmérséklet lesz a mogyoródi katlanban, úgyhogy...
A lényeg... Hétvégén Forma 1-es magyar nagydíj, hétfőn pedig csapatrádió velünk. Augusztus 1 este 7 órakor. Nem maradjatok le róla, úgyhogy a YouTube csatornánkra légy szíves iratkozzatok fel, nyomjatok mellett egy csengőt is, akkor örülni fogunk mi is, meg örülhettek ti is, hogy jövünk és beszélünk. De ha ezt elfelejtenétek, akkor is Facebookon megtaláltok bennünket, az F1 & More az oldalunk, a cikkeinket pedig a vezes.hu per Forma 1 oldalon találjátok, más cikkeinket is találtok a vezes.hu-zuk is. Érdekesek, jók, úgyhogy olvastuk bennünket. Csapatrádió adásokat pedig visszahallgathatjátok itt a YouTube mellett, a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on, többszerűbb podcast tárhelyeken, podcast felületeken mind fenn vagyunk, adások után egy nappal már reggeltől. Úgyhogy egy hét múlva ugyanilyenkor tartsatok velünk. Köszönjük, hogy
köszönjük,
ma itt voltatok, köszönjük a kommentjeiteket, köszönjük a szavazataitokat, találkozunk jövő héten.
Sziasztok!
Sziasztok!